fiul pe munda și atrângă zongura. Chiar dominis, iunța bilin, ciuze ne moșma șoho. Nem kell nyugerre osztás, ha javítom hova.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó néven az amerikai Robert Francis Prevost bíboros az új pápa, tegnap a konklávé második napján választották meg. A 69 éves Robert Francis Prevost az első észak-amerikai pápa a katolikus egyház történetében. A 267. pápa első beszédében tisztelgett a néhai Ferenc pápa előtt, és arra buzdította a tömeget, hogy emlékezzenek elődje örökségére. Emellett úgy fogalmazott, együtt kell törekedni arra, hogy missziós legyen a katolikus egyház, amely hidakat és párbeszédet épít. Első imáját a világ békének szentelte. Az ágostonrendiek nagyon boldogok, szerintük Robert Prevost ajándék az egyház számára, mondta az ágostonrendiek generális perjele Alejandro Moral Anton a vatikáni médiának. Dicsérte emberi tulajdonságait, nagyon kiegyensúlyozott, nagyon spirituális ember, aki valóban közel áll mindenkihez. A perjel szerint, aki régóta barátja az új pápának, 14. Leó mindenkit szeret, szegényt és gazdagot egyaránt. Nagyon boldogok vagyunk, mert úgy gondoljuk, hogy szép lesz a szolgálata, ezekben a napokban beszélgettünk vele. A névválasztás, folytatta Morál, abból a megfontolásból ered, hogy 13. Leó nagy pápa volt. A Szentpéter Bazilika központi lodzsájáról elmondott első beszédében az új pápa az igazságosság és a béke kulcsszavak fontosságát hangsúlyozta. Rögtön igazságosságról és békéről, a mindenkit összekötő hidakról, szinodalitásról beszélt. Aztán ott voltak a Szent Ágoston féle szavak, zarándokok vagyunk az igazi hazafelé, amelyek egy kicsit az elkövetkező évek programját jelentik, fejtette ki a perjel. Legyen lelki vezetőnk, a katolikusok biztosan így is tekintenek a pápára, de a reformátusoknak is kell támpont, a kálvinista testvéreknek is kell valaki, akire lehet hallgatni, aki hitbéli és erkölcsi támpontot jelent, jelezte Orbán Viktor, utalva saját református vallására reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök az új pápát nem tartja észak-amerikainak, sokkal inkább délinek, perui missziós munkája okán, emiatt Ferenc pápa lelki vezetési munkájának folytatását várja. Az Európai Unió döntött Ukrajna gyorsított csatlakozása mellett, közölte a miniszterelnök. Robert Fico szlovák kormányfőt idézve azt mondta, gazdasági öngyilkosság ez az irány, ehelyett béke kell, a szankciók kidobása, ebből az energia olcsóbbá tétele. Az energiahordozók várható importtilalmáról 2027-től azt mondta, Magyarország hatalmas erőfeszítései miatt a családok a második-harmadik legolcsóbb energiát fizetik Európában a rezsicsökkentéssel, de ha az orosz energiától eltétják az országot, a vásárolt energiáért 800 milliárd forinttal többet kell majd fizetni éves alapon. Az ukrán biztonsági szolgálat azt állítja, leleplezett egy Nyugat-Ukrajnában működő magyar katonai hírszerző hálózatot. Ez az első ilyen eset az ország történetében, írta a Kiev Post. A lap szerint két magyar állampolgár tartóztattak le, akik adatokat gyűjtöttek Kárpátalja katonai védelméről, sebezhető pontokat kerestek, és elemezték, hogyan reagálnának a helyiek, ha magyar csapatok lépnének be a régióba. Az esetről a BBC is beszámolt. Ezt egy óvatossággal kezelendő ukrán propagandának kell minősíteni, majd ha kapunk bármilyen hivatalos információt, akkor tudunk ezzel foglalkozni, nyilatkozta az üggyel kapcsolatban a külgazdasági és külügyminiszter az ATV megkeresésére. Az elmúlt három évben sajnos bebizonyosodott az, hogy az Ukrajnában zajló háború részben propaganda háborúból is áll, tehát a fizikai harcok mellett a légtérben a frontvonalakon zajló fizikai összecsapások mellett zajlik ez a propaganda háború is, fogalmazott Szijjártó Péter. Áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 4,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Márciushoz viszonyítva átlagosan 2,1%-kal nőttek az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Tavaly áprilishoz viszonyítva az élelmiszerek ára 5,4%-kal nőtt, a szolgáltatások 7%-kal drágultak. A kormány álláspontja szerint bevált az élelmiszereknél bevezetett árréstop, ezért az intézkedést kiterjesztik a háztartási árucikkekre, drogériákra is. Az új árszabályozás május 19-én lép hatályba. A miniszterelnökséget vezető miniszter a tegnapi kormányinfón bejelentette, 30 termék kategória mintegy 1000 termékére, 35 ezer árucikre 15%-os árrést engedélyeznek. A szabályozás augusztus 31-ig, illetve legfeljebb 90 napig lesz érvényben első körben, de szükség esetén meghosszabbítható, ismertette Szijjártó Péter. Végül az időjárásról. Holnap általában sok napsütés valószínű gomoly felhőkkel, az északkeleti tájak fölé azonban vastagabb felhőzet érkezik, ott néhol záporeső is előfordulhat. A nyugati szelet élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet szombaton hajnalban mínusz 1 és plusz 4 fok között, napközben aztán 16-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Artúrral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsik Ivett elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A Remény nem csal meg címmel idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre május 19-éig a versalap22@gmail.com e-mail címre várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Remény nem csal meg című versmondó versenyre.
Hittanári képzések. Az Egri Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
M80 címmel rendeztek kiállítást a 80 éves Mengyán András tiszteletére a Vazarelli Múzeumban. Amerikána címmel a mai Manóházban látható válogatás Pálffy György fotógyűjteményéből. Május 1-e óta vetítik a mozik Joachim Lang filmjét, melynek címe Goebbels a manipuláció művészete. Május 15-e és 18-a között rendezik meg a Planet Lens nemzetközi természetfotó és filmfesztivált Veszprémben, és május 14-én Dresch Mihály koncertjével zárul az idei Jazzfest Budapest. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva. M80, azaz Mengyán András 80. A Vazarelli Múzeum egy kamara kiállítással diszteleg a magyar képző és iparművészet kiemelkedő alakja előtt, aki az idén tavasszal lett 80 éves. A geometrikus abstrakció és a konstruktivizmus örökségét tovább gondoló művész egyaránt otthonosan mozog a festészet, a tárgyalkotás és a multimédiás installációk világában. 1968-ban az Iparművészeti Főiskolán fejezte be tanulmányait. A formatervezéssel való kapcsolata mindvégig megmaradt, de alkotói érdeklődése a képzőművészet felé fordult. Munkái konceptuális, geometrikus és szeriális megközelítéssel születnek, egy sajátos rendszer szemléletbe ágyazva. A 80-as években Magyarországon és nemzetközi szinten is úttörő jelentőségű számítógépes műveket alkotott. Innovatív módon egyesítette a fény, a hang, a film, a tükrök és húzalok által formált térélményt, aktívan bevonva a nézőt műveibe. Munkái számos hazai és nemzetközi gyűjteményben megtalálhatók. Művészetét 2007-ben Munkácsi díjjal, 2024-ben Prima Primissima díjjal ismerték el. A Vazarelli Múzeumban látható tárlat az elmúlt 3 évben készült festményeiből mutat be egy szűk válogatást, amelyet egy vadonatúj, nagyméretű lézerinstalláció és 2 monumentális plasztika egészít ki. Mengyán Andrással beszélgettem.
Mi az a szellemi irányzat, amit te képviselsz? Hogyan határoznád meg saját magadat?
Tehát én gyakorlatilag egy konstruktív, kinetikus irányzatot képviselek, ami egy építkező, innovatív irányzat, és mindig keresem a valami újdonságot, ami még eddig a szakmánkban nem létezett, vagy nem volt igaziból alkalmazva, vagy elfogadva.
Konstruktív, kinetikus, ez azt jelenti, ha én most magamnak lefordítom, ismerve a te alkotásaidat, nagyon fontos szerepe van a fénynek minden esetben.
Igen, a fény gyakorlatilag új technológiák és új eszközök jöttek be a köztudatunkba és a mindennapi használatba. Gondoljunk el, 20 évvel ezelőtt még a LED, mint fényforrás nem létezett, vagy a lézer, ami már mondjuk a 60-as évektől létezett ipari szinten, vagy tudósok alkalmazták a laboratóriumukba, de ez egy olyan eszköz lehet, mint a komputer. Tehát a komputer is a személy számítógép a 60-as években még nem létezett. Tehát ezek olyan új eszközök, amelyeket a művészek kipróbálnak, és megpróbálják alkalmazni kreatív módon, ami gazdagítja a szakmai terület, és nem csak a szakmai területünket gazdagíthatja, hanem ez egyfajta környezetformális, gondolatformáló is egyben. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Mit tudunk művészek kreatívan kihozni ezekből az eszközökből? Ha csak eszközként használjuk, akkor nem sokat ér, tehát valami gondolatnak kell, hogy mögötte legyen, mert azért az én munkáim mindig alapgondolatokra épülnek.
És melyek utána a legfontosabbak?
Számomra most, amivel én nagyon komolyan foglalkozok, hogy hogyan látjuk a világot. Tehát ez a polifonikus, vizuális tér. Tehát mondok egy példát, a város sose látjuk egyszerre, mondjuk Budapestet, hanem mindig csak részletekbe. És mégis a végén összeáll Budapestről egy képünk az agyunkba. Tehát integrálok. Most az én elképzelésem, hogyan tudnám látatni egyszerre ezeket a dolgokat?
És hogyan?
A transzparenciával. Ez olyan, mint a PET-CT, vagy a röntgen, vagy a mostani új technológiák, amik átlátnak a szervezeteken. Gondoljunk el, amit át tudnék menni a falakon, a városokon, embereken, mindenen, buszokon, tehát mintha levegő lenni, és ezért használom a lézert. Mert a lézerfénye, ha megformálom, már pedig nekem van egy szabadalom ez ügyben, akkor át tudok menni a fényfalakon. Tehát ezek nagyon fontosak számomra. Két dolog jött be. Az egyik a mozgásban való látás, az, ami gyakorlatilag a Bohony Nagy Lászlótól, szinte nagyon híres világhírű képzőművész származik, és a másik, ami tőlem származik, a több nézőpontú látásmód. Tehát több nézőpontot, de egyszerre láttassam a dolgokat. Mert ha több nézőpontban látom, akkor egészen más és más összefüggések látok. Azaz, nagyon fontos a gondolkozásunkban, hogy ne egysíkúan gondolkozzunk, hanem próbáljuk meg az összes lehető komponást egyszerre megismerni, és ezért használom a transzparenciát a művészetemben. És a másik dolog, ami nagyon fontos, az alternatív gondolkodás, mint filozófia alapfogalom. Alternatív gondolkodás az, hogy a legmegfelelőbb alternatívát próbálom kihozni abból a kreatív munkából, amelyikkel én gyakorlatilag foglalkozom.
Ezt lefordítva, hogy milyen élmény is az, amikor bemegy az ember egy olyan kiállítótérbe, amit te hoztál létre. Szereted a sötét háttereket, mert azokban sokkal jobban megjelennek a te színes, nagyon sokféle színű kompozícióit, festményeid, de világítanak, de érdekes ábrák vannak, sokszor nonfiguratívak, vagy konstruktívak. Lehet, hogy nem találom jól a szavakat, csak próbálom körbeírni, és akkor mozognak, mindig történik valami, vibrálás van, feszültség van. Nagyon izgalmas tereket szoktál létrehozni.
Hát ez így van, amelyik stabil, van, amelyik elvont. A Pozsonyi Múzeummal lévő kiállításomon ott egy polifonikus tér volt kiállítatott, ott elvont formákat használtam, de ott is ugyanez a alapfilozófia érvény, és egyszerre láttatás és a több nézőpontuság. De van, mikor konkrét motivumokat használok, például Egerben, a Rossz templomban használtam az utca nevű installációmat, amit egyszerre látott mindenki. Ha belenézett a térbe, egy nagy kaotikus halmazt látott, de mégis, ez olyan, mint a mondom a PCT, de mégis a színekkel és a téri viszonyokkal ezeket a formákat értelmezni lehetett. És ha elindult az ember bent a térben, vagy körülött az installáció kör, akkor állandóan új és új élményt kapott. De egyszerre látott mindig mindent. Csak egy más nézőpontból.
Volt ez a kiállításod, ez az ikonikus, fontos kiállításod 2007-ben Egerben. De te egyébként is sokszor visszajársz Egerbe. Ott ugye a Keppes Intézet személyesen ismertett Keppes Györgyöt, mint az egyik nagy elődödet.
Hát nagyon jóban voltam, én majdnem, hogy második apámnak tekintettem őt, hiszen az egyik mintaképpen mondjuk Leonardo volt, aki szintén. Mindazok számomra nagyon fontos mintaképek, akik nem csak mint festők voltak, hanem tudósok is voltak, elméleti szakemberek is voltak, tehát több disziplinával foglalkoztak. És ezért híve vagyok ma is egy interdisziplinárnak, vagy multidisziplináris gondolkodásnak, mert ezek mindig valamilyen új és új lehetőséget kívánnak a kreatív embereknek. Tehát mindig új és új dolgokat fedezhetünk föl, hogyha ezeket a disziplinárokat kombináljuk egymással. Tehát én ezért dolgozok fizikusokkal, kémikusokkal, zenészekkel. Nyilván van egy alapötletem, amiből kiindulok, és akkor megpróbálom integrálni ezeket a különböző szakemberek által képviselt tudásokat, és vizuálissá tenni.
Sokfelé éltél a világban, Norvégiában voltál vendégprofesszor, Amerikában is éltél, sokfelé van kiállításod, tehát ez csak egy újabb adalék ahhoz, hogy egyébként egy abszolút mindenhol megállja a helyét, művészeted van, és ez nyilván a műfajnak is köszönhető, ahogyan dolgozol, ez elképesztően nemzetközi, nem kell hozzá nyelvi segítség, semmi nem kell, mert hat.
De az nagyon fontos mindig, hogy a vizualitáson kívül mindenki kér egy statementet, artist statement, azaz kíváncsiak a kiadók is, meg a múzeumok is, hogy mi az elképzelésed arról, amit csinálsz. Tehát mindenképpen le is kell írni ezt. Tehát nem elég csak a munkákat közölni, tehát vizuálisan, hanem ezt meg is kell fogalmaznia valakinek. Tehát ez nagyon fontos, mert akkor nagyobb hitelt kap a munkája.
Egy egész életutat tudhatsz magad mögött, rengeteg elismeréssel, díjjal, és mégis tele vagy még mindig lendülettel. Ez elképesztő. Hát szerintem ez viszi előre az ember.
Igen, szörnyű, hogy most mondtam 20 éves, úgyhogy igen, nem régen. De az őrület, hogy tele vagyok energiával és ötlettel, és az a szörnyű, hogy jönnek és jönnek az ötletek, és egyszerűen időhiányom van, mert nem tudom megoldani, mert annyira sok jön, és valahol generálódik bennem. 200 évre van ötletem, szóval ez szörnyű dolog, de hol élem már 200 évet? Szóval itt a probléma. Az, hogy hívnak, az inspirál engem, és ambicionál, tehát motivál, és még nagyobb elánnal teszem oda magamat a munkába, úgyhogy folyamatosan dolgozom. Egyszerűen szerelem. 6 éves koromtól erre készültem, és imádom, amit csinálok. Úgyhogy csinálom tovább, folytatom, amíg az egészségem meg a korom engedi.
M80. A 80 éves Mengyán András kiállítása a Vazarári Múzeumban látható. Amerikána. Ez a címe a mai Manóházban látható kiállításnak, ami Pálffy György fotógyűjteményéből nyújt egy válogatást. Méghozzá specifikusan az amerikai autókat ábrázoló gyűjteményéből, amiken keresztül az amerikai életforma is feltárul, jellemzően az 50-es évektől napjainkig. Pálffy Györggyel beszélgettem.
Ön mióta gyűjt fényképeket, és miért amerikai autós fényképeket?
90-es évek óta gyűjtök kortárs művészeti alkotásokat. Fotó az kevésbé jelent meg a gyűjteményemben, viszont mindig érdeklődtem a fotózás iránt, és az autók iránt is, bár nem extrém módon. Elkezdtem egy-két fotót vásárolni így az évek során, majd egyszer csak kiterítettem és néztem őket, megpróbáltam összefüggéseket találni a képek között, és utána eldöntöttem, hogy összeállítom ezt a gyűjteményt, ami 3 pilléren nyugszik. Az egyik az amerikai autózás, illetve az amerikai társadalom és az autózás összefonódása. Másfelől azon, hogy a 90-es évektől rendszeresen utazom Amerikában, tehát elég széles spektrumát láttam az amerikai társadalomnak, és úgy gondoltam, hogy így a képeken keresztül megpróbálom bemutatni Amerikát kicsit más szemmel a nézőknek, illetve van még egy fotó történeti vetülete is a gyűjteménynek, hiszen a legelső kép az a 30-as években készült, de a fő vonal az 50-es években indul meg, és végig lehet követni a képeken a fotográfiának a változását, a technikáknak a változását, illetve az, hogy az egyes fotográfusok hogyan kezdtek hozzányúlni ehhez a témához, és van olyan kép, ami így az első photoshopok egyike a 70-es évek végéről, és megjelenik a reklámra való utalás is, tehát több szempontból lehet értelmezni a gyűjteményt. Ami még egy fontos gondolat, hogy a gyűjtemény alapját a vezető amerikai fotográfusoknak a munkái képezik, tehát ez is egy tudatos választás volt.
Hol jutott ezekhez a képekhez? Egyáltalán honnan tudta, hogy milyen vezető fotográfusoknak milyen típusú képeik vannak, és azokat hol tudja megvásárolni?
90-es évek óta rendszeresen járok magyar, illetve nemzetközi kortárs művészeti vásárokra, eseményekre, illetve járok fotókiállításokra. Majd később elkezdtem a szakirodalmat gyűjteni, a általam ismert vagy felfedezett fotográfusoknak az albumait megvenni, és aztán utána tudatosan nézegettem azokat a oldalakat, ahol ezeknek a művészeknek a képei elérhetőek voltak, illetve azoknak a galériáknak a programját, ahol ezek a művészeknek a munkái kiállításra kerültek.
Nem gondolt arra, hogy saját képeket készít? Ha már annyit járt Amerikában amúgy is.
rengeteg fotón van Amerikáról. Már mondták, hogy esetleg a saját fotóimból is csinálhatnék kiállítást, viszont ahhoz, hogy megfelelő minőség legyen, ahhoz tényleg egy komolyabb technikára van szükség, és a látásmódom talán azt mondanám, hogy megvan hozzá, de az a technikai tudás, ami minőséget lehessen kiállítani, az nincsen.
Először van így ez a gyűjtemény kiállítva?
Igen, először van kiállítva. Kisebb részeket már lehetett látni, de ez egy cél volt, hogy a gyűjtemény előbb-utóbb bemutatásra kerülhessen Magyarországon, mert ezen a gyűjteményen keresztül szerettem volna egy kicsit a magyar embereket közelebb hozni Amerikához, és egy kicsit másképp lássák ezt a távoli országot.
Volt egy annyira ilyen vágyott amerikai állam a második világháború után. És ez az amerikai állam, ez pont megjelenik ezeken a képeken, tehát még egy kis nosztalgiát is átélhetünk.
De hogyha eljutunk ez a Nellie O'Turvitt képhez, 50-es évek, láthatjuk, hogy a gőzmozdony és az autó az amerikai pusztába, hogy megfér egymáshoz, és a múlt és az akkori jelennek a párhuzamválítása történik meg.
A legújabb kép, amit ki van állítva, az mikor készült?
A legújabb kép az 2023-as alkotás, ez egy fiatal amerikai koncept művész, és talán ez volt az egyik ilyen legnehezebb dolog, hogy megtalálni, hogy mi lesz ennek a gyűjteménynek a lezáró darabja. És ha belenézünk ebbe a képbe, amikor egy ilyen visszapillantó tükröt látunk, tulajdonképpen azt gondolnánk, hogy ez egy fotó, de ez egy digitálisan elállított kép, ez egy nem valós jelenetet ábrázol, és így elgondolkoztatja a nézőt, vagy egyáltalán mindenkit, aki az internet világában él, hogy a valóság az mennyire válik igazzá, és az igaz az mennyire hamis.
Olyan, mintha piros eső esne.
Hát ez egy kicsit ilyen apokaliptikus kép, amikor egy tűzoltó, rendőrautó vagy mentőautó fényei jönnek át, és hát aki látta a Szárnyas fejvadász első változatát, tulajdonképpen ott is végigesett az eső, és egy ilyen nagyon ilyen komor képet vetített a világról. Ez már túl filozófikus dolog, ennél azért azt gondolom, hogy a kiállítás vidámabb képeket tartalmaz.
Amerikána. A mai Manóházban látható kiállításról Pálffy György gyűjtővel beszélgettem. Május 1-je óta játsszák a mozik a német filmrendező Joachim Lang filmjét, melynek címe Goebbels a manipuláció művészete. Goebbels 7 éven át tartott ki Hitler mellett. Az 1938 márciusában zajlott Anschlusstól egészen az 1945 májusában a Führer bunkerben elkövetett öngyilkosságáig. A filmen végigkövethetjük, milyen eszközökkel manipulálja a németeket, Hitler parancsára hogyan tudja átfordítani a békepropagandát háborússá. Hitler a hatalma csúcsán van, amikor Goebbels megrendeli a Jud Süß és az Örök zsidó című antiszemita filmeket, amelyek a zsidók tömeges meggyilkolására készítik fel az embereket. A sztálingrádi vereség és az 1944 végén egyre kilátástalanabbá váló helyzet után Goebbels a legradikálisabb propaganda akciót állítja színpadra. Hitler öngyilkosságát, családja meggyilkolását, valamint saját életének kioltását. Joachim Lang, aki a film forgatókönyvét is írta, a filmjének bemutatására Magyarországra látogatott. Ekkor tudtam beszélgetni vele. Nem rögtön a Goebbels filmmel kezdtük, hanem egy korábbi, 2013-as dokudrámájával, a Georgéval, ami Heinrich George színész életéről és a náci időszak alatti karrierjéről készült, és amelyért Joachim Lang elnyerte a német televíziós díjat. Ki volt Heinrich George? Kérdeztem tőle.
Heinrich George war einer der populärsten deutschen Schauspieler der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Interessant, weil er erst bei den Linken war. Er hat Berlin-Alexanderplatz gespielt und dann ist er in Deutschland geblieben und hat Filme mitgespielt, die sehr fragwürdig sind, wie Jo Züss, wie Hitler Junge Quecks, wie Kohlberg.
Heinrich George a 20. század első felének legnépszerűbb színésze volt. Eleinte baloldali beállítottságú volt, játszotta a Berlin Alexanderplatzban is. Németországban maradt a hitleri hatalomátvétel után is, és megkérdőjelezhető filmekben is szerepet vállalt, például a Jut Süßben vagy a Kolbergben. A Kolberg kapcsán a Goebbels filmben mutatom is a figuráját. Az oroszok a II. Világháború után internálták, s ott is halt meg. Az egyik fia, Götz George, az egyik legnépszerűbb színész volt a 20. század második felében, a Tetthelyben Magyarországon is láthatták. A filmemben a két fiú beszél az apjáról és az apjuk harmadik birodalomban betöltött szerepéről, és érdekesség, hogy Götz George alakítja a saját apját. Mióta foglalkozik a náci Németországgal, mint témával? Kérdeztem a rendezőt. Az érdeklődés több mint 50 éve megvan bennem. 13 éves lehettem, amikor egy könyv került a kezembe, amelyben írtak a koncentrációs táborokról. Ez 2 évtizeddel a II. Világháború után volt, s azóta teszem fel a kérdést, hogy hogyan történhetett meg az, hogy a németek nagy többsége Hitler mögé állt. Hogyan történhetett meg a holokauszt? Ez egy játékfilm, miközben vannak benne a korban készült filmekből részletek, vetem közbe. S felidézem a film elejét, amikor a rendező azt ígéri, hogy kutatásokra támaszkodik. Milyen kutatásokra, s mennyiben látjuk a fikciós megoldás ellenére mégis a korszak valóságát? Kérdezem. A legújabb történelmi kutatások eredményeit használtam, mondja Joachim Lang. A korabeli dokumentum részek mutatják a legkevésbé a valóságot. Ugyanis akkor minden film azzal a céllal készült, hogy a valóságról hazudjanak. Az én fikciós filmemből tudjuk meg, hogy Goebbels hogyan épített hamis valóságot például akkor, amikor megrendezte Hitler Berlinbe érkezését. A dialógusok 80%-a valódi protokollokból elhangzott asztali beszélgetésekből áll, amiket jegyzőkönyveztek. Ezek a jegyzőkönyvek elsőre unalmasak, de egyszer csak hirtelen szóba kerül a zsidók meggyilkolása, vagy annak részletei, hogy hogyan ünnepeljék meg Franciaország legyőzését. Ott mindent percre pontosan megterveztek, hogy például mikor tegyék ki a virágokat, hogy azok el ne hervadjanak, hogy az elsősorban nem lehetnek csúnya emberek. S nagyon fontos dokumentum az igazság feltárásához Goebbels naplója. Goebbels az utolsó napokban tépkedi ki és égeti el a lapokat a naplójából. Mi maradt meg ezekből? Kérdeztem. Nagyon sok anyaghoz hozzá lehet férni. Goebbels naplóját kiadták. Pár oldal hiányzik, de lehet tudni, hogy melyek ezek, és sejteni is lehet, hogy mi lehetett azokon. Goebbels talán az egyetlen politikus, aki minden nap legalább egy fél órát naplót írt. A naplókat Oroszországban találták meg a 90-es években. Ezekben bemutatta, hogy ő hogy látja a valóságot, és az is kiderül, hogy a világ legnagyobb hazudója volt, és a kudarcait is hazugsággal fedte el. Nézzük meg a halálát. Más náci vezetők is öngyilkosok lettek a háború végén, de Goebbels erre is rárakott egy lapáttal. Amikor nem volt más a propaganda zsákjában, akkor, hogy megmutassa, mennyire hűséges Hitlerhez, nem csak saját magát ölte meg, hanem a gyerekeit is. Bár ez a hazugságháló már összeomlott, a világ ezt egyáltalán nem köszönte meg neki, és nagyon kritikusan látta, hogy megölte a gyerekeit. Egyébként iszonyú mennyiségű anyagot hagytak ránk a nácik. Inkább az a nehéz, hogy megtaláljuk ezek közül azt, ami használható. Történészekkel is tanácskoztam. Természetesen a dokumentumokat kritikusan néztem, és drámai formába öntöttem, de a párbeszédek, a szóhasználat teljesen az akkori valóságot tükrözi. És van, amikor a bejátszott dokumentumfilm részletekbe betör a valóság, amikor holokauszt jeleneteket látunk. 2 hétre bezárkoztam, és végignéztem minden dokumentumot a holokausztról. Ez a terhelhetőség határára vitt. Aludni sem tudtam már, és még mindig nem tudtam, hogy ezeket bejátszhatom-e, hisz még vannak élő áldozatok. Nehogy megbántsam őket. Az egyiket láthatják is. Margot Friedlandert, akitől, mikor megkérdeztem, hogy megmutathatom-e, akkor azt mondta, miért kérdezel, Joachim? Mi ezt megéltük. Ezt a filmet látták Auschwitzban, Izraelben, és igyekeztem úgy csinálni, hogy az áldozatokhoz méltó legyen. De azt kell mondjam, hogy engem ez nagyon megterhelt. Egy ilyen filmet az életben csak egyszer lehet csinálni. Mit gondol, volt-e hasonló kaliberű propagandista Goebbels előtt? Alakulhatott volna-e másképp a háború, ha kivonjuk belőle Goebbelst? Kérdeztem végül Joachim Langot. Voltak már korábban is a tömeg befolyásolásáról szóló írások, de Goebbels tudott valamit, válaszolta a rendező. Hitler nélküle bizonyára nem lett volna ennyire sikeres, mert Goebbelsnek különleges képességei voltak. Végtelenül kitartó volt, s mellette ott volt a rasszizmusa, az antiszemitizmusa, a brutalitása. Ezeket Hitler mind látta és használta. Ezért lett ő a propagandaminiszter, és nem kapta meg a vágyott külügyminiszterséget. Meg ne feledjük, az egy totalitárius rendszer volt, ahol a propaganda képes volt működni. Nem volt sajtószabadság, nem volt független az igazságszolgáltatás. Goebbelsnek is volt B-terve, amikor a propaganda már nem hatott, akkor provokáló, verő embereket küldtek, hogy a viccmesélőket is összeverjék és elhurcolják. Goebbels egyfajta újító is volt, használta az akkori legmodernebb technikákat, a filmet, a rádiót. A Goebbels a manipuláció művészete című filmemmel arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogyha az akkori eszközökkel Goebbels ilyen sikeres tudott lenni, akkor mennyivel veszélyesebb ma a világ, amikor sokkal több eszköz áll rendelkezésre ahhoz, hogy befolyásoljuk az embereket. Manapság is veszélyben van a demokrácia, és azt látom, hogy körülöttünk a manipuláció és a dezinformáció egyre inkább teret nyernek. Tehát az én filmem egyfajta felhívás, hogy legyetek figyelmesek, legyetek kritikusak, ez egy olyan film, ami ugyan a történelemmel foglalkozik, de a jelenre gondol, a csábítás és a megvezetés ellen szól.
Das ist eigentlich das Wichtigste, wenn es Goebbels mit den damaligen Mitteln gelungen ist, wie viel gefährlicher sind heutige Demagogen, die noch viel mehr Mittel haben. Das ist ein Aufruf zu sagen für die Zuschauer, seid wachsam, schaut genau, was ist Desinformation, seid kritisch gegenüber den Bildern. Es ist ein Film mit dem Ziel, gegen Verführung zu sein.
Goebbels a manipuláció művészete. A film rendezőjével, Joachim Langgal beszélgettem. Thank you. Május 15-e és 18-a között rendezik meg az idei jubileumi 10. nemzetközi természetfotó és filmfesztivált. Az elmúlt években Gödöllőn megrendezett esemény most megújulva Planet Lens néven Veszprémbe érkezik. A szervezők a Kék Bolygó Alapítvány, a Nemzeti Filmintézet és a Veszprém Balaton 2023 ZRT olyan sokszínű fesztivált álmodtak meg, amelyben nem csak a környezetvédelemmel és a fenntarthatósággal összefüggő ismeretszerzés kerül a középpontba, hanem az egészséges, tudatos életmód fontosságának hangsúlyozása és a közösségépítés is. A programok Veszprém több belvárosi pontján zajlanak majd, a vetítéseken túl kreatív foglalkozások, fotózási alapismeretek, tematikus séták, közösségi társasjátékok és még egy immerzív, élő zenei koncert is várja a látogatókat. A teljes program a planetlens.hu oldalon található, itt lehet regisztrálni is az eseményekre. Az ingyenes rendezvény május 15-én este egy ünnepélyes megnyitóval és Török Zoltán Változó vadon az Én éjszakom című filmjének vetítésével kezdődik az Acticity tánc és mozgásművészeti központban. A Svédországban élő magyar természetfilmest kérdeztem.
Magyarországon ez a harmadik mozifilmed. Az első volt a Vad Magyarország, a második a Vadlovak, Hortobányi mese, és ez a harmadik. És úgy végig gondoltam a címeidet, mindegyikben benne van az alapszó, hogy vad.
És mindig törekszem rá, hogy ne legyen benne, de valahogy mindig így alakul, nem sikerül elkerülni. Lehet, hogy ez tudat alatt van. Sőt, a lovas filmnél, direkt nem mondtam ki, hogy vadlovak, a lovas filmnél ez komoly problémát okozott, mert akkor már megfogadtam, hogy nem adok olyan filmcímet, amiben benne van a vad szó. A vadlovakkal azért eléggé meg volt kötve a kezem, mégse adhattam azt a címet, hogy Apsevaszki lovak, mert ez egy kicsit nehéz lett volna. Elképzeltem, hogy a jegypénztárnál jönnek a családok, a Apsevaszki lovakra kérek szépen egy jegyet, de valóban törekedtem, hogy ne legyen, de elkerülhetetlen lett.
Lehet, hogy egészen más témákat kéne választanod, és akkor arrébb tudnál menni ettől a vadságtól.
Hát az a probléma, hogy nem szeretnék, tehát marad ez a vad dolog, de legfeljebb akkor a címadás majd törekszem másra, biztos meg lesz rá az esély, de nem, hát ez az én műfajom. A vadonban vadállatokkal dolgozunk, tehát ettől nem szeretnék eltérni, sőt, hát ez az életem.
A legújabb filmedet Svédországban forgattad, második hazádban. Most már hányadik éve élsz ott?
Nagyon régóta dolgozom ott, 25 éve. Ott kezdtem ugye a karrierem, ez a filmben is benne van, egy svéd természetfilmes cégnél, de hivatalosan 15 éve pont.
Ki vitted a családodat is?
Hát ez nem igaz, ők vittek ki engem. Mert én Magyarországon éltem, és egy svéd cégnek dolgoztam, de a párom kutató, és ő kapott egy kutatói állást Uppsalai Egyetemen, és akkor úgy döntöttünk, hogy akkor már egyszerűbb kiköltözni, de hát akkor én forgattam a Vad Magyarországot, tehát akkor viszont onnét jártam ide, Budapestre. Tehát igazából ők vittek ki engem, hogy így mondjam végül.
A Vad Magyarországot mikor forgattad?
2010, a Vadlovak 2020, amikor elkészült, tehát egy évvel később mutatják be őket általában, ez pedig 2024.
Viszont több éven át forgattad. Ez abból is látszik, beszélsz is róla, hogy a családod is benne van a filmben, és a lányok nőnek, aztán folyamatosan el is hagyják a ti közös túráitokat, családi túráitokat. Maradsz a feleségeddel a végén, és aztán nagyon sok helyzetben meg egyedül vagy. És közben évek telnek el, és hogy az évek eltelnek, az nem csak azon látszik, hogy a lányaitok megnőnek, és már kezdik a saját útjukat járni, hanem ahogy megváltozik a természet, ahogy változik a klíma, és azt hiszem ez egyik nagyon fontos szegmens ennek a filmnek, hogy nem csak a természet szépségét megmutatni, az éjszaknak a szépségét megmutatni a különféle évszakokban, hanem azt is, hogy mennyire felgyorsult az a folyamat, aminek részesei vagyunk itt Magyarországon is, hogy meg akarunk őrülni nyáron a 40 fokban, és minél éjszakabbra megyünk, annál intenzívebb ez a klímaváltozás. Tehát egyben egy ilyen tudományos ismeretterjesztő film is a tied, azon kívül, hogy a természeti szépségeket nézhetjük.
Ez így van, ez volt a cél, mert szerintem ma már nem lehet természetfilmet anélkül készíteni, hogy be nem utassuk, hogy azért is semmi se érintetlen, meg semmi sem tökéletes immár, hiszen nem csak a klímaváltozás, hanem mi emberek is nagyon komolyan pusztítjuk a körülöttünk lévő természetet. Sajnos, tehát itt a filmben is az erdőirtásokról is szó van, megmutatom, de nem akartam ilyen komor képet festeni, őszintén szóval nem is célom, meg nem is az én attitűdöm. Nem hibáztatok senkit, úgymond, hiszen úgy is tudjuk, hogy kik a hibások, ugye mi, tehát felesleges ezt állandóan az órunk alá dörgölni, én úgy vélem. Igazából én ezt csak bemutatom, hogy ez történik ilyen rövid időn belül is, csak mióta mi ott lakunk.
Ugye nem akarod megrémiszteni az embereket, tehát azt várod, hogy örüljünk annak, hogy egy szép természeti filmet látunk. Olyannyira, hogy a korhatára a filmednek 6 év, ami azt jelenti, hogy igenis, várjátok a gyerekes családokat, és nagyon sok olyan eleme van ennek a filmnek, aranyos állatok, ilyen cukiságokat beleteszel a filmbe, mostában így szoktuk ezt mondani, és akkor mindenki érti. Megtalálod azokat az állatokat, amelyek ott élnek az északi vadonban, és őket filmezed, és közben azért elmondod, hogy sajnos egy csomó már nem tud létezni, kihalnak, és nem csak az állatoknak, a növényeknek is szűkül a spektruma, amik meg tudnak kapaszkodni azon az Zord vidéken, ami Észak-Svédországot jelenti.
Ez egy elég finom határmezsgye, hogy az emberek azért, amikor természetfilmet néznek, egy ilyen menekülés is, hogy beleolvadni egy másik világba. Mi meg ugye szeretnénk megmutatni azt is, hogy baj van, meddig lehet elmenni, és én még a 6 évvel se értek egyet, egyébként ez most koncepció volt, hogy ebben a filmben nem lesznek olyanok, mint a vadlovakba például, ahol elég keményen megmutattam ugye az árnyoldalát is a vadló létnek, és abból volt itt komoly pszichológusi fórumokon is vita, hogy egy természetfilm milyen szerepet játszhat ebbe. Itt nem ez volt a cél, hogy a természet agresszivitását, brutalitását is belecsempészük, inkább azt, hogy ez hogy változik, és hogyha ez cuki állatokon keresztül lehet elmondani a legjobban, akkor miért ne, hiszen azon keresztül lehet a legjobban megértetni.
Nehéz ezeket az állatokat ebben a formában megmutatni? Tehát az oké, hogy megjelennek előttünk az édes kicsi állatok, amint éppen ezt, meg azt, meg amazt csinálják, egy jó felépített dramaturgia alapján akár. Na de mennyi munkád van neked abban, hogy ezt így meg tudjad mutatni?
Ez egy csapatmunka nyilvánvalóan, tehát ezeket a képeket nem csak én csinálom. Ez nem úgy, hogy oda megyünk és leforgatjuk. Amit szeretnénk, ez nagyon hosszú előkészítést igényel. Tehát majdnem minden állat esetében egy több hónapos, sokszor fél éves, egy éves előkészítő munka előzi meg ezeknek a jeleneteknek a leforgatását, hiszen kell, hogy például a lesünket megszokják az állatok, akkor kín hagyjuk fél évig, vagy oda kell szoktatni egy állatot, például a medvéket, akkor valakit meg kell kérni, hogy időnként rakjunk ki nekik élelmet, mert különben a erdőbe össze-vissza bóklásznának, és nem tudjuk, hol forgassuk le őket, vagy az is, hogy egyáltalán felderítsük, hogy hol kell ezt leforgatni, például a kormorános jelenetnél, ahol a partot végighajóztuk többször, meg végigautóztuk nézni a távcsőbe, hogy hol kell fel a nap, mikor vadásznak a sasok.
Voltak-e extra nehézségeitek a forgatás során?
Persze, minden forgatás alatt van valami nehézség, ami nem sikerül. Ez esetben a rozsomák volt, ami nem nagyon úgy sikerült, ahogy akartuk, sokkal több felvételt szerettünk volna róla. Tehát a természet közbeszólt a kis kölyköket, amit szerettünk volna fölvenni, hogy életükbe először kijönnek az üregből. Felfalta egy rivális hím, és ebből nem lett semmi. Ez nekünk kis nehézség, de a rozsomák nöstének valamivel nagyobb problémát jelentett.
Hányan forgattok?
Majdnem minden természetfilmes stábban úgy hárman szoktunk lenni. Egy operatőr, egy rendező és egy asszisztens hangmérnök, de nálunk ezek a szerepek cserélődnek. Gyakorlatilag mindenkinek van beleszólása mindenbe. Tehát én is forgatok, vagy a főoperatőr Jan Henriksson, ő is hozzátesz a történethez, elmondja a véleményét. Tehát mi eléggé egy ilyen szűk stáb vagyunk, de rajtunk kívül jönnek egy csomó országból segíteni. Sokszor egy-egy speciális timelapse, ilyen speciális felvételekhez megkérek valakit, hogy ő csinálja meg, mert nekünk túl sok idő lenne, nincs meg hozzá se az időnk, se a megfelelő eszközünk, se a tudásunk.
Talán könnyebb a növényeket filmezni, bár nem tudom, de abszolút beszélsz arról, és ilyenkor mindig az óvó féltő hangodat érzem, csak úgy, mint az állatok pusztulásánál, hogy a növények, a fák, az egész vegetáció hogyan pusztul, és sokkal kevesebb faj van, tehát a diverzifikáció látszik megszűnni, eltűnnek bizonyos növények, fák, és így tovább. Eltűnik a jég, eltűnnek a gleccserek, nagyon érdekes, ahogy több évszakot megmutattok, és akkor rámutatsz arra, hogy igen, még tavaly a hóhatár itt volt, aztán beljebb, 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 és aztán egyre több a víz, egyre magasabb a vízhőmérséklet, tehát figyelni kéne.
Pontosan, tehát a növények is mutatják a változást, sőt, sokszor drámaibban, mint az állatok, csak ezt nagyon nehéz megmutatni, előadni. Tehát például egész világon ezek a erdőhatárok eltolódnak, ez különösen nagyon jól látható Skandináviában, hogy egyre magasabbra húzódnak az erdők, amire megránthatná a vállát az ember, hogy oké, akkor mi van? Semmi. De valóban van, mert eltűnnek azok a fehér kopárhegyek, amik fehérek, mert hó esik rájuk télen, és helyettük erdő lesz ott, ami sötét, ezért még jobban melegszik az egész bolygó. Tehát ez egy visszaható folyamat, vagy egy csomó erdőt megtámadnak olyan kártevők, amelyek korábban a hideg miatt nem tudtak ott lenni, és hihetetlen tarrágott erdők vannak, ahol kártevők, amik korábban ismeretlenek voltak, megeszik az erdőt gyakorlatilag.
Milyen nagy területen forgattatok, és hányszor mentetek oda-vissza leforgatni ezt az egész filmet, és hány éven keresztül forgattátok?
Ezt a filmet 2,5 éven át forgattuk. A koncepció először az volt, hogy csak egy kis részre koncentrálunk, hogy ne kelljen annyit autózni. Svédország déli része az közelebb van Magyarországhoz, alig 900 kilométer, mint a déli résztől az északig, ami majdnem 1600. Tehát 24 óra, amíg fölautózok az országból, itt meg 3 óra alatt gyakorlatilag már az ország túlsó felén vagyok az autópályán, és aztán azt vettük észre, hogy egyre több sztorit találtunk, és végül az egész országba forgatunk. Tehát a legdélibb résztől, a legdélebbi csücsöktől, a legészakibbig, és a tengertől egészen a hegyekig. Tehát észak-dél és kelet-nyugat irányba gyakorlatilag mindenhol. Igazából nincs olyan terület, ahol ne jártunk volna, minden élőhelyet, tehát a tenger, az erdő, a magas hegyek, mindenhol voltunk, és hát rengeteg autózással jár ez nyilvánvalóan sajnos.
A természet ott relatíve még így is, hogy látjuk, hogy a klímaváltozás mit művel vele, eléggé érintetlen, tehát nem sok embert látunk ezen a vidéken, sokkal inkább az állatokat és a növényeket, és többször is mondott, hogy neked Svédország mennyire fontos, jó hely, és igazából nagyon szeretsz ott élni. Ezt változottan úgy így érzed?
Persze, egyszerűen imádok ott élni, de a természet azért messze nem érintetlen, tehát amit általában az emberek látnak, azok túlnyomó részt ültetvények, tehát ezek nem erdők, hanem ültetvények, csak úgy néz ki, mint egy erdő, mert egy fenyőerdőből van, de ezek hasonlóak, mint az olajpálma ültetvények Borneón, csak itt lucfenyőket ültetnek, hogy kivágják őket. Tehát nagyon kevés igazi erdő maradt Skandináviában is. Tehát a természet érintetlennek tűnik, de nagyon nem az. Viszont valóban nagyon kevés ember van, hiszen Svédország népsűrűsége 26 ember per négyzetkilométer, Magyarország és 100. Tehát az úgy négyszer annyi, és nekem kell a tér, hogy ne találkozzak emberrel. Ez egy ilyen mentalitás. Tehát szeretem, hogyha autózok, nem 10 percenként futok egy faluba, hanem mondjuk 2 óránként, vagy hogyha kirándulok, nekem a tudat kell, ha kirándulok, hogy akár egy hétig menjek, és ne lássak embert, de ez nincs összefüggésben a természettel sajnos, mert mi emberek eléggé megtanultuk leigázni a természetet gépekkel, és tök mindegy, hogy hányan vagyunk.
Amit megmutatsz, az riasztó, de gondolom nem svéd specifikus. Tehát lehet, hogy még ott jobb is relatíve a helyzet, mint a világ sok-sok részén?
Attól függ, hogy milyen területet veszünk, mert nyilván például a Balti-tenger a világ egyik legszennyezettebb tengere, szinte egy halott tenger. Tehát nyilvánvalóan, ha azt veszük, akkor nagyon rossz a helyzet, de vannak olyan területek, ahol meg nagyon jó. Tehát általánosan nehéz megmondani, hogy a természet állapota milyen, de nyilvánvalóan az ország hatalmasságából adódik, hogy egy nagy országról van szó, azért valamilyen pozitívabb helyzetben van, meg talán a lakosság az elég fontosnak érzi ezt az ügyet.
El tudod képzelni, hogy újra nekifutsz például majd egy svédországi filmnek néhány év múlva megmutatni a különbségeket a mai állapotokhoz képest?
Nagyon is, mint ahogy el tudom képzelni, hogy egy magyar filmnek nekifutok hasonló tematikával vagy témával, mint korábban. Igazából ez attól függ, hogy nyilván van egy ilyen pénzügyi oldala is, hogy mire sikerül pénzt szerezni finanszírozókat, de nagyon is terve van véve ilyen is.
Török Zoltán természetfilmest hallották, akinek Változó vadon az Én éjszakom című filmjének vetítésével kezdődik május 15-én az idei jubileumi Planet Lens 10. nemzetközi természetfotó és filmfesztivál, ami teljes egészében ingyenes, és május 18-áig várja az érdeklődő közönséget Veszprémben. Május 14-én zárul a 4. Jazz Fest Budapest. A fesztivál 18 napja alatt a világ 23 országából érkeztek művészek, akik 54 koncertet adtak. Az utolsó este az Eiffel Műhelyházban lesz, ahol Dress Mihály életművében mélyedhetünk el a jelenleg aktív három zenekara, a Dress Quartet, a Dress Alternative Quartet és a Dress Vonós Quartet muzsikája révén. A mai merítés végén Dress Mihály zenél. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.